Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Amen. Szeretettel köszöntöm a budafoki református gyülekezetet, mindazokat, akik itt vannak a templomban, és azokat is, akik a képernyő előtt ülve követik Isten tiszteletünk közvetítését. Köszöntelek benneteket az apostol szavaival, kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, most, hogy elhangzott az ige, ami urunk köszöntött bennünket, szeretettel vár minket az ő házában, köszöntsük mi is egymást a rendkívüli helyzethez alkalmazkodva. Forduljunk oda egymás felé egy maszk alatti mosollyal, egy kedves pillantással, egy integetéssel. Köszöntsük a másikat. Testvérek, most pedig fennállva énekeljünk Isten tiszteletünk kezdetén 119. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. Testvérek, most hajtsuk meg fejünket, és álljunk oda Isten színe elé, őszinte, bűnvalló imádsággal. Mennyei Atyánk, eljöttünk ide, hogy veled találkozzunk. Eljöttünk azért, hogy megállhassunk előtted, és engedjük azt, hogy a te pillantásod, a te szavad, a te jelenléted megtisztítson bennünket. Hiszen tudjuk és érezzük, hogy oly sok minden van, amiből meg kéne szabadulnunk, amiből meg kellene tisztulnunk. Olyan sokszor megszegjük a te törvényedet, pedig annyira egyértelmű, annyira tiszta, annyira igaz minden egyes szava, minden egyes útjelző tábla, amely nekünk állítatott, hogy az életünket tudjuk tisztán, igaz módon vezetni, hogy ne károsítsuk meg egymást és magunkat se, és mégis ennek ellenére mi letérünk erről az útról rendszeresen. Olyan gyakran megbántjuk egymást, pont azokat, akik a legközelebb állnak hozzánk, akiket szeretünk, és mégis sebeket osztunk nekik. Kérünk téged, hogy bocsásd meg ezt nekünk. Bocsásd meg, amikor elmulasztjuk betölteni a nagy parancsolatot, és nem szeretünk téged, és nem szeretjük egymást. Bocsásd meg, amikor szavainkkal pusztítunk és rombolunk, amikor a másik életében néha maradandó károkat okozunk. És bocsásd meg mindazt, ami a szívünkben lakozik, amit senki más nem ismer, nem lát, nem hall, csak te egyedül, pedig mégis ott van, mégis valóság, mégis romboló és pusztító valóság a mi szívünkben. Kérünk téged, hogy mindezekből te tisztíts meg minket. Te legyél az, aki a te szentségeddel, Jézus Krisztus áldozatáért, az ő vérével mosd meg minket tisztára. Add, hogy új emberként tudjuk folytatni a mi utunkat, hogy jobb, tisztább, megszenteltebb emberek lehessünk. Így kérünk téged, hogy hallgass meg a mi közösen elmondott imádságunkat, amikor együtt imádkozunk a Zsoltárossal. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Testvérek, én, mint az én Uramnak méltatlan, bár de elhívott szolgája, most hirdetem nektek az ő kegyelmét, amely válasz mindazoknak, akik alázatos, tiszta szívvel az Isten előtt megállva megvallják az ő bűneiket. Maga Jézus tesz erről, az evangéliumról bizonyságot, amikor ezt mondja, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki csak hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Testvérek, most foglaljuk el helyünket, és a feloldozás, az evangélium biztatására, reményt adó szavaira válaszoljunk énekszóval, énekeljük a 165. énekünk 3 versszakát. Isten tiszteletünk, vasárnapi ünnepszentelésünk megáldása jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Testvérek, most hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Márk evangéliumából, Márk evangélium a 12. fejezetéből, a 28. verstől a 34. versig.
Ekkor odament az egyik írástudó, aki hallotta őket vitázni, és mivel tudta, hogy Jézus jól felelt nekik, megkérdezte tőle, melyik a legfőbb az összes parancsolat közül? Jézus így válaszolt. A legfőbb ez. Halld meg Izrael, az Úr, a mi Istenünk, egyedül Úr. És szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. A második ez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincsen más ezeknél nagyobb parancsolat. Az írástudó ezt mondta neki. Úgy van, mester, helyesen mondtad, hogy egy Isten van, és rajta kívül nincsen más. és ha szeretjük őt teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből, és ha szeretjük fele barátunkat, mint magunkat, sokkal több az minden égő és véres áldozatnál. Jézus pedig látva, hogy okosan felelt, ezt mondta neki: nem vagy messze Isten országától, és többé senki sem merte őt megkérdezni.
A mi Istenünk tegye áldottá az ő igéjét, most ezért imádkozzunk, testvérek. Atyánk, olyan egyszerű, olyan tiszta, olyan érthető a nagy parancsolat, olyan szívet melengető hallani, hogy ezt várod el tőlünk, hogy szeressünk téged, és szeressük egymást. Szeressük a mi Istenünket, az egy Istent, és szeressük a fele barátainkat, akik körülöttünk élnek. És mégis te nagyon jól tudod, hogy milyen gyakran elbukunk ebben, hogy milyen nehéz ez. Milyen nehéz ez az egyszerű gondolat is. Nem tudjuk, hogyan kell téged szeretni, és nem tudjuk, hogyan kell egymást szeretni. Mert amikor szeretni akarunk, akkor is félrecsúszik olyan sokszor minden. Amikor ölelni akarunk, gyakran ölelés helyett fájdalmat okozunk. Amikor dicsérni szeretnénk, mégis, mintha arcul csapnánk a másikat a szavainkkal. És veled sem tudunk olyan sokszor mit kezdeni. Nem tudjuk, hogyan közeledjünk hozzád. Hogyan mutassuk ki mindazt, amit érzünk, mindazt, amit hiszünk. Kérünk téged, Urunk, hogy taníts minket. Add, hogy ez a mai istentisztelet erre is alkalom lehessen, hogy te magad, mesterként, jöjj közénk, Krisztusunk, és taníts minket. Taníts, hogy tudjunk szeretni téged, követni téged. Taníts, hogy tudjunk úgy szeretni egymást, ahogyan te szerettél és szeretsz bennünket. Így kérünk, hogy áld meg ezt a mai istentiszteletet, hogy növekedhessünk a szeretetben. Amen. Testvérek, most foglaljuk el helyünket, és kérem a gyermekeket, hogyha vannak, hogy jöjjenek ki ide az úrasztalához a gyermek tanításra. Bátran, szépen álljunk így félkörbe. Értek? És akkor köszönjünk a gyülekezetnek egy áldás békességgel. Áldás békesség. Gyere bátran, téged még megvárunk. Csak bátran. Addig is hoztam nektek valamit, amire kíváncsi vagyok, főképp a nagyobbakat kérdezem, hogy mi lehet ez szerintetek? Felmutatom a szülőknek is. Nézd bele bátran, hogy ez micsoda, amit a kezemben tartok.
Te egy fúrógép.
Ez maga a fúrógép?
Nem, csak az útmutató.
Az útmutató, aha. Többiek is egyetértetek vele? Egy használati utasítás. Ugye, ez egy egyszerű dolog ez a fúrógép, ahogy itt elnézem, összesen 5 pontja van, ami magyarázatra szorul. Nekem mégis bonyolult volt vele bármit is csinálni, de ez egy másik kérdés. És mégis egyszerű a gép, és mégis egy ilyen hosszú füzetet, összesen 83 oldalas használati utasítás hozzá. Képzeljétek el, egy egyszerű fúrógép, amit lehet két irányba forgatni a fejét, bekapcsolni, kikapcsolni, meg a töltőre rakni. És egy ilyen fúrógéphez ilyen hosszú használati utasítást adnak. És én elképzeltem otthon, hogy szerintetek, ha valaki valaha készítene egy használati utasítást egy emberhez, az milyen hosszú lehetne?
Jó hosszú.
Jó hosszú?
Igen.
Hosszabb, mint ez a füzet?
Sokkal.
Sokkal hosszabb. És ti szeretnétek, hogy legyen egy ilyen a kezetekben? Például egy ilyen, hogy használati utasítás anyához. Jó lenne?
Igen.
Igen? Hogyan kell megszólítani őt? Vagy amikor mondjuk megnézitek, hogy húha, anya most borzolja a szemöldökét, az mit is jelent? Aha, dühös rám, hogy nem raktam rendet a szobában. Ugye? Néha jó lenne így tudni azt, hogy a másik miért viselkedik úgy, ahogy. És szeretnétek egy olyan használati utasítást, ami nektek szól?
Igen?
Örülnétek, hogyha kapnátok egy ilyet, hogy drága barátom, olvasd el, így kéne működnöd, a helyes üzemmódban így kellene viselkedned. Jó lenne egy ilyen? Na. Képzeljétek el, hogy van ilyen használati utasítás az emberhez, bármilyen meglepő. Ezt úgy hívjuk, hogy Biblia, közelebbről pedig egy nagyon egyszerű, ennél sokkal rövidebb használati utasítás, úgy hívják, hogy 10 parancsolat. És a következő hetekben a 10 parancsolatról fogunk itt együtt gondolkodni a gyülekezetben, ami 10 pontban leírja, hogy egy embernek ideális esetben hogyan kellene működnie, hogyan kellene élnie. A legfontosabb használati utasítást, ugye, hogy hogyan viselkedjen egy ember a többi emberrel, és hogyan viselkedjen Istennel. Ugye kicsoda Isten az embernek? Most így mondom, a gyártója idézőjelben, aki egyedül képes egy ilyen használati utasítást leírni. Ugye ezt sem én írtam, hanem kaptam attól, aki gyártotta, aki elkészítette ezt a fúrógépet, és ő azt elmondta nekem, hogy hogyan kellene használni. Isten ugyanígy, aki megteremtett minket, egy használati utasítást, a Bibliát adta a kezünkbe, hogy erre figyeljünk, és így próbáljunk meg helyesen élni. Úgyhogy nektek is azt javaslom, hogy olvasgassátok, úgy nézzétek, úgy vegyétek kézbe, olyan izgatottan és vágyva a válaszokra, mint ahogy én kézbe vettem ezt, miután nem tudtam bekapcsolni a fúrógépemet, hogy kiderül belőle, hogy hogyan lehet helyesen és jól élni, és hogyan lesz boldog az ember. Ebből a használati utasításból kiderül. Most pedig akkor menjetek a gyerektanításra, gyermekistentiszteletre. Mielőtt elindulnátok, még köszönjünk el a gyülekezettől. Áldás, békesség! Áldás, békesség! Köszönöm nektek! Áldott istentiszteletet kívánok nektek a gyülekezeti teremben, menjetek most! Kedves testvérek, mi pedig készülve az ige hirdetésre a 171. énekünket énekeljük. Testvérek, most hallgassátok meg az ige hirdetés alap igéjét Mózes második könyvének 20. fejezetéből, a 10 parancsolat első verseit. Olvasom a 20. fejezet első 3 versét. Akkor mondta el Isten mindezeket az igéket. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ámen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ahogy itt a gyerekek között már elejtettem fél mondattal, a 10 parancsolatról lesz szó. Volt egy kis időnk, néhány perc, amíg énekeltünk, aki esetleg nem szeretne erről hallani, hogy így elhagyjuk a templomot, de látom, hogy senki nem ment ki, úgyhogy ennek örülök, hogy ez egy olyan téma, amivel érdemes és fontos foglalkozni. A következő hetekben a 10 parancsolatról lesz szó, egészen adventig fogunk 10 héten keresztül a 10 parancsolatról gondolkodni, együtt beszélgetni arról, hogy mit is jelent, miért is fontos, mennyiben érvényes és legitim használati útmutató az ember kiteljesedéséhez és boldog életéhez ez a 10 ige. De ma még mielőtt konkrétan az első parancsolattal foglalkoznánk, egy kicsit hátrébb kell lépnünk és meg kell néznünk, hogy tényleg szükségünk van-e nekünk mindenre? Nem tudom, hogy ki mit gondol arról, hogy egy lelkésznek mivel telnek a napjai, és milyen beszélgetéseket szokott folytatni. Néha meglepő nekem is, hogy a hívek mennyire nem tudják, hogy mit csinál egy lelkész. De ahogy olvastam ezt a történetet itt, amit hallottunk az előbb, Jézusnak ezt a beszélgetését, egy picit az mozdult meg bennem, hogy bárcsak nekem is ilyen beszélgetéseim lennének. Bárcsak úgy jönnének oda az emberek, és azt kérdeznék tőlem, hogy drága nagytiszteletű úr, zavarban vagyok, mert nem tudom, melyik a legnagyobb parancsolat. Melyik a legfontosabb. Mindegyiket nagyon fontosnak tartom, de mondja meg nagytiszteletű úr, hogy melyik a legfontosabb. Ugye itt az ember ezzel a kérdéssel ment oda, és nekem viszont az a tapasztalatom, hogy a leggyakrabban hallott kérdés az valahogy nem így hangzik, hanem amikor szóba kerülnek ezek a kérdések, akkor azzal jönnek oda hozzám, hogy na de nagy tiszteletű úr, vagy kedves Lajos, ugye ez nem bűn, amit én csinálok, tervezek csinálni, vagy csináltam már, hogy amiről gondolkodunk. Mondja meg, hogy ez ugye nincs benne a 10 parancsolatban, erre nem vonatkozik, adjon nekem felmentést. És nem arról beszélünk, hogy melyik a legfontosabb parancsolat, hanem próbálunk valamiféle kiskaput találni, vagy legalábbis az egyik fél próbál, én meg próbálok arra mutatni, hogy hát azon a kiskapun, már ha létezik is, egy eléggé lezárt ajtó van, úgyhogy nem nagyon lehet rajta átmenni. És ilyenkor gyakran azt tapasztalom, hogy felháborodva állnak fel emberek, és mondják azt, hogy hát az nem lehet bűn. Már pusztán azon a tényen is kiakadnak, fennakadnak sokan, hogy azt mondják emberek, azt képviselik közösségek, mi keresztjének, hogy van valakinek joga arra, hogy megmondja, hogy mit csináljunk, hogy milyen módon éljünk, hogy hogyan viselkedjünk. És felteszik a kérdést az emberek, hogy mi köze van ehhez bárkinek rajtam kívül. Egyes szám első személyben én döntöm el, hogy hogyan élek. Néhány évvel ezelőtt egy novella pályázaton győzött egy fiatal, akkor még egyetemista lánynak a novellája. Ez volt a címe, hogy Isten egy placebo, vagy Isten a placebo, már nem emlékszem pontosan. És ebben leírja azt, hogy ő egyetemistaként úgy gondolja, hogy az lenne a leghelyesebb, hogyha egy olyan istene lenne, aki nem szól bele semmibe. Aki csak akkor szólal meg, amikor ő szólítja meg őt, és mindig csak ilyen bíztató szavakat mond neki. Amikor éppen zavarba jön, akkor azt mondja, hogy ez az, csak így tovább, csináld úgy, ahogy eddig, menni fog, sikerülni fog. Soha nem mondja azt, hogy az, amit csinálsz, az nem jó, az nem helyes. És ő maga teljesen őszintén leírja, hogy ő nem akar egy olyan istent, aki beleszól abba, hogy mondjuk mennyit dolgozzon egy héten. Miért kell ebbe beleszólni? Nem akar olyan istent, aki beleszól abba, hogy most nagyon őszintén, hogy kivel feküdjön le, és kivel ne feküdjön le. Miért szól ebbe bele bárki is? És felteszi nagyon őszintén a kérdést, hogy nem éppen ez a szolgaság? A szolgaság egy nagyon kemény formája, hogy egy autonóm, önálló ember önként aláveti az akaratát valaki másnak. És azt mondja, hogy én elfogadom magamra nézve, hogy valaki más mondja meg, hogy mi a helyes és mi a jó. Ugye ez az egyik nagy csoport. Elég sokan vannak, akik valahogy így gondolkoznak, és úgy érzik, hogy amikor csak meghallják ezt a szót, hogy 10 parancsolat, hogy ajaj, jobb lenne kimenni a templomból. Ne mondja meg senki se, hogy hogyan éljek, hogy hogyan legyek boldog. Aztán ott van a másik csoport, a másik csoportosulás, amelyik egy másik kísértésnek van alávetve, aki ismeri nagyon jól a 10 parancsot, ott fontosnak tartja, csak éppenséggel rosszul használja. Sok ember, főképpen hívő emberek között lehet észrevenni, hogy a 10 parancsolatot és Isten törvényét mint egy fegyverként képzelik el. Vagy úgy gondolják, hogy Isten kezében fegyver a 10 parancsolat, és Isten velem szemben használja ezt a fegyvert, és éppen ezért nagyon is félnem kell, mert Isten kezében ott van ez a 10 parancsolat, és folyamatosan rám olvashatja azt, hogy én elbuktam, hogy én hibáztam, hogy én bűnös vagyok, hogy én, ahogyan az új szövetségben olvashatjuk, hogy méltó vagyok a gyehenna tüzére. Azt érezzük, hogy ez a fegyver, a parancsolatok megnyomorítanak minket, hogy betarthatatlanok, hogy nem vagyunk képesek sohasem egészen megfelelni neki. Hiszen annyira átfogó, annyira szétfolyónak tűnik, ugye? Ne lopj! Mit jelent ez? Hogyan lehet ennek megfelelni? Annyira általánosnak tűnik. És sokan ettől szabadulni akarnak, el is dobják a törvényt. És azt mondják, hogy nem tudom megtartani, és vagy folyamatos lelkiismeret furdalással élnek, vagy pedig valamilyen módon próbálják magukhoz alkalmazni a törvényt, és kibújni alóla. A másik, amikor fegyverként gondolkodunk a 10 parancsolatról, az amikor úgy érezzük, hogy a mi kezünkben van ez a 10 parancsolat nevű fegyver. Ítéletet hozhatok mások felett azzal, hogy ott van a kezemben. Pontosan úgy, és pontosan azt értem alatta, amit én akarok. És mindig én leszek az, aki megfelelek neki, és az, akivel szemben használom, az, aki elbukik. Ugye, kiválasztok egyet-kettőt, amire ránézésre én tökéletesen meg tudok felelni. Például mondok egy ilyet, ugye, 7. parancsolat. Ne paráználkodj, hogy ne törj házasságot. Olyan jó, amikor kiválasztom magamra nézve, hiszen én mondjuk még házasságban élek. Azt senki nem kérdezi, hogy milyen az a házasság mondjuk, de én benne vagyok egy házasságban. És kiválasztom, és azt mondom, hogy ez a legfontosabb parancsolat az összes közül, és aki ezt nem tartja meg, az nem jó ember, az nem lehet keresztény, azt Isten nem szereti. Ott van a kezemben a 10 parancsolat. Szó szerint idézem a Bibliából. És mégsem gyümölcse lesz, hanem csak azt próbálom vele elérni, hogy én jobb, igazabb és tisztábbnak tűnjek fel, mint mások. Mert ugye saját magamnak állítok mércét. Látjuk tehát, testvérek, hogy nem olyan egyszerű ez a 10 parancsolat. Hiába viszonylag rövid ige szakasz, és hiába sokan, azt hiszem, fejből is tudjuk mind a 10 igét. Az igazi kérdés, amire a választ meg kell találnunk, hogy micsoda a törvény, micsoda a 10 parancsolat, mire való, miért is adta Isten a kezünkbe, és mit kellene vele kezdenünk. A Szentírás azt mondja, és ebből kell kiindulnunk a mai napon és a következő hetekben is, hogy Isten azért adja a szabad embernek, a szabad választott népnek, és nekünk szabad keresztjén hívő embereknek, hogy általa, a 10 parancsolat által kiteljesedjünk, hogy boldogabb, igazabb, teljesebb életünk legyen, és nem pedig fegyverként akarja használni velünk szemben, nem megnyomorítani, nem félelemben tartani akar bennünket a 10 parancsolat által, hanem azt akarja, hogy szabadon és boldogan éljünk. És az egyik legigazabb, legörömtelibb ige szakasz legyen a számunkra ez a 10 ige. Ezért 3 kérdésre keresem most a választ. Először is, hogy kicsoda adja a 10 parancsolatot. Másodszor az a kérdés, hogy mikor adja, mikor fontos, mikor jelenik meg az életünkben az Isten törvény, és végül, hogy milyen célból kapjuk ezt a törvényt. Nagyon gyakran elfelejtkezünk róla, hogy a 10 parancsolat nem azzal a kis szóval kezdődik, amivel általában bevezeti a Szentírás a parancsolatokat, hogy ne. Ugye azt gondolnánk, hogy már az első is ezzel kezdődik, de valójában nem ezzel kezdődik. És ezt mindig elfelejtjük, ezt a kis bevezetést, amikor a 10 parancsolat előtt Isten elmondja a legfontosabb félmondatot ebben a szövegben. Ezt mondja, én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomból, a szolgaság házából. Ezzel kezdődik minden, hogy megjelenik valaki, aki megszabadítja a népet, aki a szabadságot ajándékozza neki, aki kihozza őket a szolgaság házából, és utána kezd el beszélni arról, hogy mindennek mi a következménye. Én az Úr vagyok, a te Istened. Ugye nagyon fontos, hogy kicsoda az, aki törvényt szabhat, aki határt szabhat a mi életünknek. Isten definíció szerint az, aki végső módon meghatározza a mi életünket. Luther Márton valahogy így mondta, amikor a 10 parancsolatról gondolkodott, hogy Isten az, akiben az ember legvégső módon megbízhat. A mi heidelbergi káténk pedig ugye azt mondja, hogy Isten az, aki az egyetlen vigasztalást adja az embernek. Ugye ebből látjuk, hogy mit gondol a kereszténység az emberről, és mit gondol a kereszténység Istenről. Ugye az ember az, aki valami végső módon szükségét szenvedi annak, hogy valaki támaszt adjon neki, valaki mentse meg, valaki az élet töredékességével, a halállal, az elmúlással, saját életének kudarcával és romjaival szemben adjon neki reménységet, adjon neki vigaszt. Isten az, aki ezt megadhatja. Isten az, akiben bízok, hogy a legvégső kérdéseimre is választ adhat. Arra, hogy ki vagyok én, hogy miért vagyok ezen a földön, hogy hogyan kellene élnem azért, hogy boldog legyek. Isten az, aki erre választ ad. Ő az, aki egyedül választ adhat. Vagy sokkal személyesebben megfogalmazva, a Római Levél 8. fejezetében ezt mondja Istenről Pál apostol, nagyon személyes hitvallásként, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ez a meggyőződés, ez a keresztény hit. És Isten az, aki az összes többi ilyen kicsi ibetűvel írt istenséggel szemben megtart bennünket. Ugye sok mindent felsorol itt az apostol. Azt mondja, hogy vannak még olyan teremtmények, amelyek rendelkezni akarnak az emberrel. Azt mondja, halál és élet, fejedelmek, jelenvalók és eljövendők. Ott van a múltam, a jövőm, amely meghatároz engem, a magasság, a sikerek, a nagyszerű pillanat, a mélységek, a bukások, amikor tönkre megy az életem. Mindezek ott vannak körülöttünk, és Istenként rendelkezni akarnak velünk. Meg akarják szabni azt, hogy hogyan éljünk. Törvényeket állítanak felénk. És akkor jön az Úr, és azt mondja, hogy én vagyok az egyetlen, aki Isten, aki kiszabadítalak téged ebből a szolgaság házából, és én vagyok az egyetlen, aki törvényt adhatok neked. A kérdés csupán az, hogy meg vagyunk-e mi erről győződve, hogy bármelyik másik istenség Istennel szemben csupán hiába való bálvány, amelynek a közelsége, amelynek a hatalma pusztítóan hat ránk. Mert hogy ott van az ember ebben a történetben, amely az első mondat szerint szolga, Isten pedig megszabadít minket. Azt mondja tehát, hogy a szabadság az nem valamiféle adottság, hiába sugallják azt sokan, vagy éppen nem sugják, hanem ordítják körülöttünk, hogy az ember szabadnak született, azt állítja a Szentírás, hogy nem így van ez. Ez a sok-sok minden adottság, ami körülöttünk van, jelenvalók és eljövendők mind-mind szolgaságban akarnak tartani minket. Éppen ezért a szabadság mindig ajándék. Istentől jövő ajándék, amelyre vigyázni kell, amely mindig csak Isten jelenlétében értelmezhető. És szolgák csak akkor leszünk igazán, hogyha olyan dolgokat istenítünk, amelyek nem azok. Mert hogy most sokan azt mondják, hogy az a szabadság, hogyha bármit megtehetsz, ha bármit csinálhatsz. És ezt kellene nekünk keresztényként először megérteni, hogy ez a korunkban olyan hangosan hirdetett igazság valójában hazugság. Olyan érdekes látni azt, hogy mostanában egyre többet beszélnek arról, hogy a gazdasági életben a korlátok nélküli, szabad, versenyes kapitalizmus, annak mennyi kártékony vonása van. Elképzelhető, hogy sok-sok pozitív vonása is van. Ugye a verseny az erősíti a teljesítményt, de látjuk azt, hogy csak a környezetre nézünk, arra a világra, amiben élünk, hogy mivé lett az elmúlt 200 évben, hogy tette tönkre ez a teljes szabadság, a gazdaság teljes szabadság, akkor érezzük, hogy a korlátok nélküli szabadság milyen károkat képes okozni. És itt már kezdjük megérteni, kezdjük kapizsgálni, hogy jó lenne, hogyha valahogy korlátokat állítanánk a gazdaságban. És milyen érdekes, hogy ezzel párhuzamosan mégis senki nem teszi fel a kérdést, hogy miért gondoljuk azt, hogy például a nevelésben, a pedagógiában a korlátok nélküli szabadság az olyan jó lenne. Miért gondoljuk azt, hogy a szexualitás világában még mindig a korlátok nélküli szabadságot lehet erőltetni, hogy az milyen jó és egészséges az embernek. Kedves testvérek, amikor a Szentírás szabadságról beszél, akkor nem ezt mondja. Azt mondja, hogy a szabadság azt jelenti, hogy csinálhatod úgy is, csinálhatod azt is, ahogyan és amire eddig még a legmerészebb álmaidban sem gondoltál. Nem az a szabadság például, hogy felállhatsz egy kapcsolatból. Sokan azt gondolják, hogy ez az igazi szabadság, és éppen ezért kerülik a kötöttséget. Az a szabadság, hogy minden lehúzó, minden szétveszítő, minden a kapcsolatot megnyomorító tényezővel szemben, Istenben, a szabadító Istenben bízva, én hitáltal képes lehetek hűséges maradni. Nem kell, hogy olyan legyek, mint a többiek, nem kell, hogy szolgaként éljek, nem kell, hogy meghatározzanak ezek a múltamból hozott örökségek, sémák, berögzült negatív dolgok, nem kell, hogy a többi ember véleménye meghatározzon. Én egyedül ott állok Isten színe előtt, és az ő szabadításában bízva hűséges lehetek. És itt még csak egyetlen egy történetről beszéltünk. Az összes parancsolat így épül fel. Mert azt mondja a Szentírás, hogy meg kell szabadulnia az embernek sok-sok mindentől, hogy átélje Isten társaságát. És itt jutunk el a parancsolathoz. Azt mondja, ne legyen más istened. Amíg mások az értékek, amíg vannak más istenek az életünkben, addig nem leszünk képesek Istent és az ő törvényét értékelni. Az igazi szabadság az, hogy meg tudunk szabadulni ezektől a minket szolgaságban tartó tényezőktől. Mert gyakran úgy viselkedünk mi keresztjének is, hogy halljuk az evangéliumot, megértjük azt, hogy Isten meg akar váltani minket, de mégis ragaszkodunk a régi szolgasághoz. Olyanok vagyunk, mint az ismert történetben, ugye a Stockholm-szindrómáról sokan hallottak már, amikor egyszer Stockholmban túszulejtettek néhány embert, és olyan sokáig voltak a fogvatartóik mellett, hogy elkezdtek kötődni hozzájuk, elkezdték őket megszeretni, elkezdték a világot úgy látni, ahogyan az őket elrabló emberek látták. És a végén már szinte helyeselték azt, hogy őket elrabolták és korlátozták a szabadságukat. Így vagyunk a lelki életünkben is, nagyon gyakran megszeretjük a minket fogvatartó, elnyomó, szolgaságban tartó isteneket. És akkor jön a mindenható Úr, és azt mondja, hogy én kihozlak téged a szolgaság házából. Kihozlak, megszabadítalak, és utána adom a törvényt neked, amelyet csak és kizárólag egy szabad ember képes értelmezni, és egy szabad ember képes a sajátjává tenni. Nem azt akarja Isten, hogy ezek a törvények újra szolgaságba tartsanak minket, hanem azt szeretné, hogyha a szívünkbe lenne beírva, és belsővé válnának azok az értékek, amelyekről a 10 parancsolat beszél. Éppen ezért nem szabad szembeállítani egymással, amit olyan gyakran megteszünk, a törvény adó és a kegyelmet adó szerető Istent, a kettő ugyanaz az Isten, mert szeretetből és kegyelemből adja a törvényét is. Kedves testvérek, mit is jelent mindez konkrétan a mi életünkre nézve? Sokan szenvednek attól, hogy hisznek Istenben, de mellette még másban is hisznek. Talán ez nem teljesen tudatos a számukra. Azt gondolják, hogy valójában csak Istenben hisznek, de igazából, amikor az élére állítjuk ezt a kérdést, amikor valahogy a sarokba szorítanak bennünket, akkor egyértelművé válik, hogy van ott még más is. Vannak ott még más istenek is. Éppen ezért nem tudjuk a törvény, a parancsolatok bizonyos elemeit, bizonyos parancsolatokat megszeretni és megtartani. Nem tudjuk látni benne mindazt, amit Isten nekünk igazából ajándékként és lehetőségként kínál. Itt vannak előttünk azok az istenek, amelyek megfognak minket. Például mondok egyet, amely önmagában, ahogy így elmondom, talán nem tűnik úgy, mintha valami nagyon káros lenne. Az anyagi függetlenség, olyan sokszor halljuk ezt, az anyagi szabadság, amely sokak számára elérendő és megtartandó cél. Sok ember csak addig lát előre, hogy azt mondja, hogy csak ezt érjem el végre. Végre legyek független anyagilag, akár a szüleimtől, akár a páromtól, akár csak úgy legyen az az élet színvonal, amit én kitűztem magam elé, elérve, személyfüggő, hogy mit is jelent ez. És nagyon szép ez a jelszó, és nem is azzal van a baj, hogyha az ember egyre többet és többet szerez és birtokol. Az a probléma, amikor azt gondoljuk, hogy az én értékességem, az én életem értelme, az mind ebben van elrejtve. Ezt hajszoljuk egy életen át, mindig csak egy lépéssel előrébb, hogy érjem el ezt az anyagi jólétet és függetlenséget. És olyan megrázó látni azt, hogy olyan emberek, akár itt a gyülekezetben is, akik egyébként semmiféle hiányt nem szenvednek, kívülről nézve, panaszkodnak, miközben náluk 10-szer, 100-szor rosszabb helyzetben élő emberek vannak, mert megnyomorítja őket ez a bennük lévő vágy. Nem véletlen, hogy erről beszél a 10 parancsolat is, amikor azt mondja, hogy ne kívánt, ami a másé, elégedj meg azzal, ami neked van. És olyan sokszor például a 7. parancsolat, a szexualitás kerül valamilyen módon az ember bálványainak a helyére. Ma ezt hirdetik sokan, hogy ha nem éled ki a vágyaidat, akkor nem lehetsz boldog és teljes ember. Akkor boldogtalan és értéktelen ember leszel. Ha nem szolgálod ki ezeket a vágyakat, akkor sosem lesz teljes az életed. Ha nem vagy teljes szabad ezen a területen, akkor sosem leszel teljesen boldog. És milyen furcsa, hogy pont ennek a teljes, tökéletes szabadságnak a jelszavával tesznek tönkre embereket, kapcsolatokat, fiatalokat, idősebbeket, nyomorítják meg a lelküket, testüket egy életre akár. És akkor jön a 7. parancsolat, és azt mondja, hogy testvérek, a szexualitás nem rossz, csak rosszul élünk vele. Nem szolgálni kell őt, hanem engedni kell, hogy ő szolgáljon minket. Élni kell vele, mert arra teremtette, arra alkotta Isten, hogy minket kiteljesítsen, és nem azért arra alkotott minket, hogy ő határozzon meg bennünket. Az a nagy kérdés tehát, testvérek, hogy mi az, ami bennünket igazán végső módon meghatároz. Talán kicsit furcsa módon, kerülő úton úgy is feltehetjük ezt a kérdést, melyik parancsolat az, amelyiknek a betartása a legnehezebb a számunkra? Melyik az, amelyiknél a legszívesebben keresek valamiféle kibúvót, hogy azt nem is úgy kell érteni, vagy az nem is vonatkozik rám, vagy az már nagyon is szembe megy a modern kor elvárásaival. Jó, hogyha megvizsgáljuk mindezt, és megnézzük, hogy hogy állunk ezzel. Másodszor viszont nagyon fontos, hogy nézzük meg, hogy mikor adja oda Isten a törvényt a népnek. A szabadulás után vagyunk, de a pusztai vándorlás legelején. Azért itt történik a törvény átadása, mert Isten itt köt szövetséget a néppel, elköteleződik a nép mellett, és azt mondja, hogy én veletek tartok, kitartok mellettetek, mint hűséges Isten. 2 szabad személy döntésén alapuló szövetséget kötök veletek, és ezután adja a törvényt. Azért, mert az a célja, hogy a következő évek és évtizedeken keresztül a törvény legyen a nevelő. Milyen érdekes, ugye, hogy megkapja a törvényt a nép, Isten lesz szövetségre lép, és 40 év pusztai vándorlás következik. Fontos tanulság ez a számunkra is. Istennel járni nem mindig jelenti azt, hogy rögtön belépünk az ígéret földjére. Néha bizony a pusztába való kimenetellel kezdődik. Azért, hogy megszabaduljunk a minket lehúzó és nyomorba döntő istenségektől, elkezdődik a pusztai vándorlás hosszú időszaka. Nem ez a cél, nem a pusztára hív el minket Isten, hanem azért, hogy az ígéret földjére vezessen be minket, de néha nagyon hosszú út vezet a pusztán keresztül. Meg kell élni ezt is, éretten, higgadtan, hittel, amikor rendkívül nehéz a pusztai vándorlás. Amikor visszavágyunk bizony a pusztáról, az egyiptomi húsos fazekakhoz, amikor olyan hívogató Isten mellől az, ami korábban szolgaságban és nyomorban tartott, amikor a kísértésekkel kell küzdeni, amikor küzdelmek és feszültségek közepette kell átélnem az Isten melletti hűséget. Nem könnyű időszak ez, de nagyon realistán beszél erről a Szentírás. A tejjel és mézzel folyó Kánaán az ígéret földje, az még előttünk van. Itt és most a pusztában vándorlunk Istennel, aki ott van előttünk, aki bátorít és biztat minket, aki kitartásra hív, de a pusztában vagyunk. Ezt jó, hogyha szem előtt tartjuk, nem szabad, hogy a nehézségektől megijedjünk, amikor az Istennel való járás az a kérdés. És végül arra kell keresnünk a választ, hogy mi célból kapjuk mindezt a törvényt. Mi a célja a törvénynek? Azt mondja a klasszikus megfogalmazás, a Káténk is ezt mondja, hogy a törvény tükör, fék és ösztöke. Tükör, mert megmutatja, hogy milyenek vagyunk valójában. Ha belenézünk a 10 parancsolatba, ha belemerünk nézni ebbe a tükörbe, ha nem kezdünk el szelektálni, ha nagyon őszintén engedjük, hogy megszólítson és megvizsgáljon minket, akkor be kell, hogy ismerjem, hogy milyen törékeny ember vagyok. Be kell, hogy ismerjem, hogy bizony hajlamos vagyok az elbukásra. Az a hívő ember, aki ismeri a törvényt, az sosem lehet magabiztos. Magabiztos nem lehetek. Ahogy Pál mondja, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Aki szabad, vigyázzon, hogy újra ne hívjék szolgaságba. Mert csak Istenben bízhatok, hogyha belenézek ebbe a tükörbe. Én magamtól nem vagyok képes ezt a mércét megugrani. És éppen ezért, hogyha így állok ott Isten előtt, akkor többet nem lehetek hajlamos arra, hogy fegyverként használjam a parancsolatokat mások ellen. Hát lenézhetek bárkit, aki elbukik az egyik parancsolatban, akkor, amikor tudom, hogy én magam is el szoktam bukni. Amikor tudom, hogy esendő ember vagyok. Ez a nagy probléma az ítélkezéssel, hogy valójában saját magunkkal szemben nem vagyunk őszinték, amikor azt gondoljuk, hogy másoknál jobbak vagyunk. Mert bizony ez a tükör néha kétségbe ejt, és tudom, hogy sokan legszívesebben elfutnának a tükör elől, és elfordulnának, hogy ne lássák magukat. És sokan felteszik a kérdést, hogy lám kereszténynek lenni mindig csak ezt jelenti, hogy rossz a lelkiismeretem. Mindig csak erről beszélnek a szószékről, vagy az urasztalától, hogy nézd bele a tükörbe és éld át, hogy esendő vagy. Mire jó ez? Önmagában ez semmire nem jó. Önmagában nem ez a cél, hogy rossz legyen a lelkiismeretünk, sőt, hanem a cél az a helyes önismeret és az ebből fakadó helyes Istenismeret. Ha tudom, hogy ki vagyok, akkor vagyok képes értelmezni azt, hogy mit jelent az, hogy én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged a szolgaság házából. Tudom, hogy szolga vagyok, szolga voltam, és Isten pedig szabadító. Meg kell ismernem a mélységeimet azért, hogy Isten abból ki tudjon engem emelni. Meg kell ismernem azokat a személyes isteneket, akiket szolgálok, azért, hogy ki tudjon ebből szabadítani Isten. Tudnom és látnom kell, hogy magamtól nem vagyok képes megtartani a parancsolatokat. Azért, hogy Isten szabadítását el tudjam fogadni. És bizony néha ez a kétségbeesés elvisz egészen a falig, ahogyan Pál apostolt is elvitte, amikor szembenézett saját életével, saját múltjával, azzal, hogy üldözte a keresztényeket, üldözte azt az, annak az Istennek a követőjét, akit szolgálni akart később. És ezt mondja így fel, kiállt szinte a levelében, hogy kicsoda szabadít meg engem ebből a halálra ítélt testből. El kell jutnunk néha ide, hogy szinte kétségbeesve kiáltjuk fel, kiáltunk fel így az apostollal, mert utána jöhet az a válasz, ami a reformáció alapja is, hogy egyedül Krisztus képes. Oda kell, hogy üzzön minket a törvény, a tükör, hogy oda kell, hogy üzzön minket Krisztushoz. Olyan szomorú, amikor hívő keresztényeket nem Krisztushoz űz a törvény, hanem amikor szembesülnek saját gyengeségükkel, talán éppenséggel Krisztustól is elfutnak, és tűnnek a gyülekezetből is. A gyengeségből kísértés lesz, a kísértésből bűn lesz, és a bűnből így lesz rossz lelkiismeret. És ez a rossz lelkiismeret arra hív minket, hogy szakadjunk el a rossz lelkiismeret okozójától, méghozzá gyakran ilyen hamis módon magától, a szabadító Istentől. Ezért nagyon fontos, hogy szabadító-e a mi Istenünk, hogy meglátjuk-e a tükör mögött Jézus Krisztus arcát, aki néz ránk. Meglátom-e magamat olyannak, amilyen vagyok, és meglátom-e a megváltó Istent. Az ő szemében nézve tudjuk csak és kizárólag értelmezni a 10 parancsolatot. Ha így nézünk oda, akkor értjük meg azt, amiről Jézus beszél ott ennek a farizeusnak, aki megkereste őt. Jézus összefoglalja a szeretet nagy parancsolatában az egész 10 parancsolatot, és nem valami szétfolyó, nagy rózsaszín szeretet parancs ez, hanem az egész lényege az, hogy ez a szeretet járja át az összes kérdést. Nem formális innentől kezdve a betartás, ugye? Mi mindig csak azon gondolkodunk, hogy hol a határ, ne ölj, akkor ez mit jelent? Lekapcsolhatom még a gépről, ugye? Már a kérdés is rosszul van feltéve. Jézus azt mondja, hogy nem az a kérdés, hogy formálisan mit teszel. Mert lehet azt mondani, hogy én nem öllek meg téged, de közben gyűlöllek. Az a kérdés, hogy szereted-e a másikat. Nem az a kérdés, hogy elválunk-e, miközben már régen nincsen semmilyen kapcsolat köztünk. Az a kérdés, hogy hogyan tudod szeretni a másikat. Ez a szeretet lesz az alap, hogyha meglátom a tükör mögött a velem szembenéző Jézus Krisztus arcát. Mindenben ez kell, hogy az alap legyen. Nem csak nem lopok, hanem adni is fogok. Nem csak nem irigykedek, hanem megelégszek és hálát fogok adni. Ez maga az a szabadság, a szeretet szabadsága, amire hív minket a mi szabadító Urunk. Kedves testvérek, éljünk ebben a szeretetben. Lássuk meg magunkat a törvény tükrében. Lássuk meg Krisztus szeretetét a tükör mögött. És engedjük, hogy ez a szeretet átformálja a szívünket, és így tudjuk nem csak betartani, hanem megélni a 10 parancsolatot. És ez a szeretet motiváljon minket az életünk minden pillanatában. Úgy legyen. Amen. Testvérek, most válaszoljunk Isten megszólító szavára, és énekeljük a 274. énekünk első versszakát. Imádkozzunk. Atyánk, itt állunk a tükör előtt, és belenézünk, és találtad kinek-kinek a szívét, hogy milyen érzések járják át, hogy talán megijedünk mindattól, amit látunk. Talán nem is látjuk magunkat igazán, és nem élesek a kontúrok. Talán még nem merjük bevallani magunknak, hogy mit is jelent a veled való élet. Atyánk, kérünk téged, hogy taníts ismerni önmagunkat igazán és tisztán. Add, hogy a lelkünk legmélyebb rétegei, azok a sebek, azok a fájdalmak, azok a vágyak, azok a hiányok, amelyek meghatároznak bennünket, hadd legyenek ismertek számunkra is. Add, hogy lelepleződjenek ezek az istenségek előttünk is, és lássuk magunkat úgy, ahogy vagyunk. Így kérünk, hogy taníts minket, taníts a következő hetekben is. Add, hogy a 10 parancsolatot így lássuk magunk előtt. És kérünk téged, hogy hadd bontakozzon ki mindennek a csodálatos szépsége. Hadd érezzük a meghívást a szeretet szabadságára, hogy te nem törvény betűjéhez ragaszkodó Isten vagy, nem arra hívsz minket, hogy porciózzuk ki az igazságot, és vizsgáljuk azt, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, ami már nem, hanem olyan gazdag, gyönyörű szabadságra hívsz, amit csak a szeretet nagy parancsolatot jelenthet. Így kérünk, hogy attól, hogy tudjunk téged szeretni, attól, hogy tudjunk megfürödni a te szeretetedben, és attól, hogy tudjunk ebből adni azoknak, akiknek kell, hogy adjunk, akik körülöttünk vannak, akiket talán olyan nehéz szeretni, mert már olyan régi múltra néz vissza a kapcsolatunk, már annyi minden van, ami akadályoz, ami teher ebben a kapcsolatban, amit fel tudunk sorolni, ami miatt nehéz szeretni azt a másikat, attól, hogy meg tudjunk újulni ezekben a kapcsolatokban. És kérlek, segíts minket szeretni azokat, akiket csak most kezdünk megismerni, itt akár a gyülekezetben is, és életünk más területén is. add, hogy bátrak legyünk ebben a szeretetben, hiszen tudjuk, hogy Te vagy mellettünk, aki akkor is ott maradsz hűségesen, tőled akkor sem választhat el minket semmi sem, ha mi elbukunk, amikor próbálkozunk, amikor próbáljuk teljesíteni a szeretet parancsolatát. Kérünk téged, Atyánk, hogy ez a gyülekezet hadd lehessen az evangélium gyülekezete, hadd élhessük át a szabadítást, és erről tudjunk beszélni szavainkkal és tetteinkkel itt ebben a kerületben. Hát, hogy mindenki ezt mondja rólunk, ezt lássa rajtunk, hogy mi a Te megszabadított néped vagyunk. Kérünk téged, hogy ezt a szabadságot tudjuk sugározni, és így könyörgünk azokért, akik köztünk vannak és körülöttünk élnek, akik még nem élték át ezt a szabadságot, hát, hogy meg tudjanak szabadulni. Kérünk téged, hogy légy ott mellettük, bátorítsd őket, a Te szereteteddel vond őket be. Könyörgünk azokért, akik most nagyon is érzik a pusztai vándorlás nehézségét. Könyörgünk azokért, akik a gyász terheit hordozzák, akiknek szembe kellett nézni az elmúlt hetekben a halál látszólag mindent meghatározó valóságával. Kérünk téged, hogy bátorítsd őket az evangélium reménységével, attól, hogy tudjanak hinni, tudjanak remélni, és tudjanak szeretni ők maguk is. Könyörgünk a betegekért, és azokért, akik küzdenek a betegséggel, akár orvosként, ápolóként, akár már betegként. Könyörgünk azokért, akik félnek a betegségtől, attól, hogy tudják és higgyék, hogy minket nem határozhat meg sem halál, sem élet, sem betegség, sem semmi más. Kérünk téged, hogy maradj ennek a gyülekezetnek, ennek a közösségnek őriző pásztora, attól, hogy mi a Te nyájad maradhassunk Jézus Krisztusért, ami feltámadt Urunkért. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, most foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, hallgassuk meg most a hirdetéseket. Először is nagy szeretettel köszöntünk még egyszer mindenkit itt a templomunkban, a mai istentiszteletünkön. Jó, hogy együtt vagyunk, ezekben a hetekben különösen is értékeljük azt, hogy láthatjuk egymást, látható közösségben vagyunk. Adja Isten, hogy még sokáig legyen ez így. Testvérek, a mai napon az igét Pap Tamás presbiter testvérünk olvasta, köszönjük az ő szolgálatát. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten búcsúzott el a család Siklósiné Pajor Erikától, aki türelemmel viselt hosszú betegség után költözött haza Teremtő Urához. A gyászoló család számára vigasztaló ige az első Tesszalonikai Levél 4. fejezete alapján szólt, ahol ezt írja az apostol: nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Ezen a héten kísértük utolsó földi útjára Forgács Attillát is, aki 42 éves korában hunyt el. Ravatala felett a János evangélium a 11. fejezetéből szólt az ige. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta őt, leborult a lába elé, és így szólt: Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Amikor Jézus látta, hogy Mária sír, és a vele jött zsidók is sírnak, háborgott lelkében, és megrendült. Jézus könnyekre fakadt. Isten vigasztaló szeretetét kérjük a gyászoló családoknak. Kedves testvérek, hirdetjük, hogy el szeretnénk indítani a kezdő konfirmációs oktatást, ahogy erről már több fórumon is hirdettünk. Várjuk a 12. életévüket betöltött fiatalokat. illetve a hetedik osztályt, most szeptemberben elkezdőket, jelentkezni lehet személyesen a hitoktatóknál, illetve a lelkészeknél, illetve a jelentkezési lapot le lehet tölteni a honlapunkról, és elektronikus úton is el lehet juttatni a gyülekezetünk e-mail címére, illetve a mai istentisztelet után várjuk az érdeklődőket, szülőket, konfirmandusokat egy kis szülői értekezletre itt a templomban, tehát kérem, hogy maradjanak itt az istentisztelet után az érintettek, illetve jövő héten is ugyanígy az istentisztelet után lesz lehetőség a kérdések feltételére. Kedves testvérek, hétközi alkalmainkat megtartjuk most már a szokott rendben. Keddesti bibliaóránk, hétfőesti kórusunk, szerdai nyugdíjas bibliaóránk is meg lesz tartva. A csütörtök délelőtti bibliaóra az még kérdéses, hogy hogy fog folytatódni, illetve a konfirmációs órák, ifik is elindultak. Szeretettel hirdetjük, hogy ma este 6 órától ifjúsági istentisztelet lesz itt a templomban, amelyre várjuk a fiatalok jövetelét. Illetve kérjük, hogy ezen a héten imádkozzunk együtt az óvodánkért és az óvodánk szolgálatáért. Ugye tudjuk, hogy milyen nehéz most a közoktatásban dolgozók helyzete, illetve azoké, akiknek a gyermekei akár óvodában, akár iskolában vannak, a sok-sok félelem és kétség és kihívás közepette jó, hogyha reménységet kapnak. Imádkozzunk most értük, szülőkért, gyermekekért és óvodai munkatársakért.
Áldás békesség, én is szeretettel köszöntök mindenkit, akik itt vannak a templomban, és azokat is, akik monitor előtt ülnek most, vagy valamikor később. Érdekes az a szám, hogy itt most valahol olyan 80-90-en vagyunk, és általában 200 fölötti megtekintése van a közvetítéseknek. Különösen hívjuk azokat, akik először kapcsolódtak be, akár itt személyesen, akár pedig az interneten keresztül az istentiszteletünkbe, hogy jöjjenek máskor is, és legyen itt lelki otthonunk. Tehát ma délután tartjuk templomunkba 3 csoportba az új óvodások befogadó istentiszteletét, akinek van rá ideje, azt csatlakozom, hogy érezzék, hogy van egy gyülekezet is emögött, az óvoda mögött. Szombaton, szeptember 26-án 17:30-tól lesz Lénárt Linda kántorunk koncertje itt a templomba, a Bach Mindenkinek Fesztivál keretébe közreműködik Ördög Anika énekkel. A program az a kijáratnál látható papíron is, illetve kitettünk egy tájékoztató lapot. Éljünk ezzel a lehetőséggel, mert nagyon kevés ilyen színvonalas alkalomra van lehetőség, főleg így rögtön a templomba. Október 3-án délután 3 órai indulással a Fiumei úti sírkert bejáratától egy közös séta indul, temető előtt 3-3-kor találkoznak a jelentkezők, illetve a jelentkezési lap a pénztárosi asztalnál megtalálható. Aznap este 6 órakor zsoltáros istentisztelet vespera is lesz, úrvacsorai előkészülésként is vegyünk majd részt rajta. Kérjük a testvéreket szokás szerint a templomi, illetve az online persejpénz utalásra is. És végül, de nem utolsó sorban a Kolozsvári Talentum Református Iskola köszöni azt a támogatást, amit a gyülekezetünkön keresztül kap. Gondoljunk erre is, ők hiánypótló szolgálatot végeznek hátrányos helyzetű gyerekeknek az oktatásával, egy viszonylag kis létszámú intézmény, de nagyon nagy odaadással dolgoznak a szervezők és a munkatársa. Áldás békesség!
Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez érkeztünk. Énekeljük előbb záró énekünket, a már megkezdett 274. énekünk 2., 3. és 4. versét, majd pedig fogadjuk Isten áldását.
Thank you.
fogadjuk az Úr áldását végezetül. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen.